153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Ahogy megszokhatták, igyekszem nagyon különleges embereket invitálni ide a műsorba és a stúdióba, és ez most is sikerült, vendégem Somogyi Laci, akit jól ismerhetnek itt városunkban, hiszen már diák korában, tekós korában verses kötetet adott ki. Köszöntelek, Laci, szeretettel.
Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Lacival mindig nagyon szeretek beszélgetni, olyan életvidám, sugárzó fiatalemberről van szó, ugyanakkor még gondolkodásúról, hogy viszonylag ritka a korosztályában, már nagyon sok jeles fiatalember és hölgy van ebben a korosztályban természetesen. Közgazdasági egyetemre jelentkeztél, és annak vagy harmadéves tanulója Szegeden. Ez már akkor is szöget ütött nekem a fejembe, amikor még a 153 tévés magazinban ugye riportoztunk, hiszen ott is a költészetről, a vers írásról beszéltél, és hogy nagyon mély érdeklődési területed az irodalom, hiszen a Fénycseppek, antológia, József Attila irodalmi kör egyik motorja vagy. Egy picit mesélj nekünk, hogy miért a Közgazdaság Egyetemre jelentkeztél.
Hát alapvetően azért, ennek az volt a legfőbb oka, mert ez az a terület az életben, aminek számtalan vetülete van, tehát azokat az eszközöket, amiket az egyetemtől kapok, hogyha eszközként kezelem és nem célként, azokat tudom használni, és egy olyan biztos alapot tudnak nyújtani, amire tudok építeni bizonyos művészeti tevékenységeket. És az, hogy ezt választottam, annak ez a legfőbb oka, mert ad egyfajta szabadságot, és így erre lehet majd építeni.
Most arra gondolsz, hogy mondjuk anyagi biztonságot ad, mert nyilván, ha egy közgazdasági területen dolgozol, egy cégnél dolgozol, akkor mondjuk anyagilag egy megalapozott foglalkozásod van, és hogy akkor szabadon tudsz a költészettel foglalkozni, vagy másra is gondolsz itt?
Hát mindenképp ugye a fizetéseket tekintve ad egy anyagi biztonságot, de inkább a rugalmasságot mondanám, hogyha esetleg felmerülne bármiféle vállalkozás ötletem, amivel tudnék segíteni az embereknek, akkor az az eszközrendszerrel, amit itt megkaptam, ezt meg tudom valósítani, és a rugalmasságot azt pedig inkább arra értem, hogy ez a szakirány lehetőséget biztosít arra, hogy kiszervezett munkákat végezzek, például különböző elemzéseket, vagy más jellegű munkákat, amit otthon is tudok végezni, és így a saját időbeosztásom szerint tudok tevékenykedni. Tehát nyilván ugye ennek az egyik legfőbb célja az, hogy a művészet területén is megfelelő eszközé tudjak válni.
Tehát akkor továbbra is a szíved közepében azért a művészet van, ha jól látom, hiszen a Közgazdaság Egyetemen ehhez tulajdonképpen egy eszközrendszert tanulsz.
Hát a művészetet én úgy tekintem, hogy a művészet az engem használ, és én próbálok tiszta tükrévé válni. Tehát nem a művészet maga az, ami a központban áll, hanem az az út, ami ehhez a tisztasághoz tud engem vezetni.
Emlékszem, hogy annak idén a riportban is már meséltél egy olyan belső útról, ami számodra nagyon fontos. De előtte tetszett nekem egy mondat, hogy készültünk a beszélgetésre. Azt mondtad, hogy az egyetemet egyáltalán nem célként kezeled, mint ahogy nagyon sokan azért ebben a korban, 18-20-25 éves korban, hogy elvégezzem az egyetemet, hanem egy kicsit eszköznek, mesélj erről.
Igen, hát alapvetően én azt látom és tapasztalom az egyetemen, akár hogyha a hallgatótársaimmal beszélek, hogy nagyon sok problémájuk van, és kimondottan az oktatási rendszerrel vannak problémáik. Nyilván ezt mindjárt látjuk és tapasztaljuk, de én úgy voltam vele, hogy kezdetben én gondolkodó szerettem volna lenni, olyan módon, hogy a nagy gazdasági problémákat szerettem volna megoldani, megoldást kínálni rá. De utána rájöttem arra, hogy a megoldás az nem az eszmerendszerekben, nem az ideákban van, hanem az egyénben. Tehát én azzal adok a legtöbbet, hogyha példává válok, és az eszköz az itt jön be. Ha hagynám azt, hogy a meghatározott módon végezném el az egyetemet, akkor én úgy érzem, hogy beáldoznám magamat, mert elfogadnám azt a gondolkodásmódot, amit megszabottan megkap egy hallgató. De viszont, hogyha észreveszem azt, hogy melyek azok az eszközök, amiket tudok használni belőle, például a vállalkozás alapításnál bizonyos jogi formulák, vagy bármi egyéb gyakorlatban is használható élő tudást találok benne, azt kiválasztom, abban elmélyedek, és azt fel tudom használni, így már nem cél lesz, nem fogok neki alárendelődni, hanem egy eszköz az ember kezében.
Ha jól értem, akkor arról beszélsz, és ami nagyon pozitív, hogy nyilván egy gazdasági, közgazdasági pályán az ember azt gondolhatja automatikusan, hogy az a cél, hogy minél több profiton termeljen egy adott vállalkozás. Itt pedig, ha jól látom, azt te fogod eldönteni magad, hogy mi lesz a célod, és mire fogod használni, mindazt az eszközt, akár vállalatalapítást, cégalapítást, amit itt tanulsz. Ez nagyon örvendetes. Dolgozol-e tanulás mellett? Nagyon sok diák teszi ezt. Te hogy csinálod?
Én törekszem rá, hogy dolgozzak, hogy minél több munkaterületen kipróbáljam magamat, szó szerint. Most legutóbb jött egy olyan lehetőség egy ösztöndíj kapcsán, hogy gyakornoki helyemet tölthettem egy vállalatnál. Ez szintén ilyen kiszervezett munkák voltak. Dolgoztam olyan vállalatoknak, akik az ökológiai gazdaságtan irányában tevékenykednek, illetve a megyei önkormányzatnak is, a helyi megyei önkormányzatnak is teljesítettem kiszervezett munkákat. Ez mind olyan volt, ami nem járul hozzá ahhoz a profitorientált általános vélekedéshez, amit mondtam, mert amikor volt ez az interjú, akkor leszögeztem, hogy ilyen helyen nem vagyok hajlandó dolgozni. És úgy látszik, hogy ennek ellenére is megadatott a lehetőség arra, hogy máshoz járulok hozzá.
Tehát akkor sikerült egy olyan cégnél dolgozni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Somogyi Lacival beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Somogyi Lacival, aki kiskunhalas szülötte. Már diákkorában verses kötete jelent meg, aktív motorja József Attila irodalmi körnek, Sári Katalin vezetőnek a jobb keze, egyik legfőbb segítője vagy. Mesélj nekem, tudom, hogy a Fénycseppek antológia, ami nagyon nagy sikerű lett, és hatalmas munka volt benne, annak te nagyon aktív szereplője voltál. Hogy keveredtél te egyáltalán az József Attila irodalmi körbe, és hogy mesélj erről a munkáról?
Hát a József Attila irodalmi körbe még 2016-ban kerültem be, hogyha jól emlékszem, akkor a Végkúriában volt egy irodalmi est, és az akkori kedvesem jutatott be a körbe, úgyhogy ő megemlítette, hogy én szoktam verseket írni, és így elvállaltam a felkérést.
És utána nagyon aktív szereplője lettél. Ez egy nagyon nagy siker volt maga a meghirdetett pályázat, és az abból született gyönyörű prózai alkotások és képzőművészeti alkotások, amelyek mind Hallas és Hallas környéki alkotóknak a munkái.
Igazából létrehoztunk egy szerkesztőbizottságot, amiben 4-5-en szerepeltünk, és én mindannyiunkat egyformán fontos tagnak látom ebben a munkában. Itt a feladat az valójában kiterjedt a pályázat kiírásától kezdve az elbírálásig, a könyv előszerkesztéséig is. Tehát minden szakaszban törekedtem részt venni magam is, és hát ez volt az, amivel részt vettem a Fénycseppekbe.
Ha jól tudom, maga ugye pénzt is kellett szerezni a kiadásra, tehát hogy tulajdonképpen használhatod a közgazdasági ismereteidet, pont amiről beszéltél az első beszélgetés blogban, hogy tulajdonképpen a közgazdaságtant, ahol tanulsz, azt az általad meghatározott célokhoz szeretnéd használni.
Így van, de ezt remekül tudtam kamatoztatni, illetve alkalmazni a Fénycseppek kapcsán is. Én nem magával a pénz szerzéssel foglalkoztam, azzal egy külön ember, Rímán János volt az, aki ebben segített nekünk. Én inkább az előkészületekkel, a tervezéssel, a példányszámokkal, illetve azzal, hogy hogyan lehetne kihozni a lehető leggazdaságosabban a kiadást, de úgy, hogy közben ne veszítsen a küllemi minőségéből a kötet. Tehát ezekkel a becslésekkel, az előtervezésekkel foglalkoztam, illetve hogy hát mennyi kötetet kell ahhoz eladni, megtalálni a gazdáját, hogy ez megtérülő legyen anyagilag is.
Kérem szépen, így jön bele az irodalomba a közgazdaságtan. Már is látjuk az élő példát, hogy mennyire nagyon fontos. Laci, arról mesélj, hogy a hétköznapokban ma, illetve az elmúlt időszakban mennyire volt időd alkotni akár verset, akár prózát?
A legutolsó verses kötet kiadása után vett egy gyökeres fordulatot a művészetek iránti hozzáállásom, ugyanis rájöttem, hogy én ennek egy tükre vagyok, és törekedtem rá, hogy ez a tükör ez minél tisztább lehessen, és csak azokat a verseket írom most már le, amik spontán jönnek ihlet formájában, és amit a lehető legtisztábban tudok így leírni, és ezzel egyenesen arányosan csökkent a verseknek a száma. Úgy is tervezem, hogy a most készülő verses kötet lehetséges, hogy az utolsók között lesz a vers a lírai irányzatokban, ezután majd inkább a belső út tapasztalatait szeretném majd megosztani az emberekkel prózai vonalon majd a későbbiek folyamán. De ez még lehet, hogy akár évekig is eltart, amíg ebből lesz bármi is.
Mikor volt ez a fordulat? 1-2, amikor így lecsökkent, és igazából tényleg csak az ihletet belülről megszülető verseket írod meg?
Ez közvetlenül az első verses kötet kiadása után jelentkezett, de ez nem egy hirtelen fordulat volt, inkább egy folyamatnak az eredménye. Tehát ugye az ember jár egy úton, és akkor ő tesz egy lépést, és visszanéz, látja, hogy már nagy távolságban mögötte, és egyszer csak így átbukik ez az egész, és így jött az, hogy ez tulajdonképpen egy szolgálat. És úgy tudok a legtöbbet szolgálni, hogyha megfelelően felhasználom az intellektust is arra, hogy az ihletet formába öntsem, de nem én kényszerítem ki intellektussal.
Ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Azt gondolom, hogy a jó szakember és az igazi ihletett művész között valóban ez a különbség. És én sokszor gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy a fantasztikus nagy festők műveit a nagyon-nagyon jó festők, de nem művészek műveitől meg lehet különböztetni, és azt még a hétköznapi ember is meg tudja különböztetni. Megalkotni nem tudja, de megkülönböztetni meg tudja. És arra jutottam, és hát nem csak én, hanem nagyon sok íróköltő, hogy az igazi alkotás az valami spirituális szintről merít, alázattal, belelát olyanba, ami van, csak nem mindenki tudja azt áthozni. De nagyon sokan érzik, hogy az onnan való, valami csodálatos világból. Meséltél sokszor belső útról. Mi a helyzet ezzel a belső úttal? Ez neked már volt, és ezt az utat jártad, 17 évesen emlékszem. Most hogyan járod ezt az utat?
Ez az út, ez egész gyerekkoromtól végigkísér engem. Ennek egy első fő tudatosulása 14 éves koromban volt, amikor Balogh Bélának a Végső Valóság című könyvét elolvastam, akkor kaptam egy tudást, inkább egy megértést, azt mondom, egy megértést erről az egész folyamatról. Az utána eltelt évek folyamán pedig megtapasztaltam ennek a valóságát, és azóta már tudom azt is, hogy mit jelent a pokolban lenni, hogy mi a pokol, és hogy mi van a pokolban, ott tulajdonképpen az ember önmagával találkozik, és önmagát legyőzve nem esedik fel onnan. És most legutóbbi időszakban, hát ebben a tartományban voltam, és innen merítve próbálok felhozni olyan áramokat, amiket a gyakorlatban alkalmazva másoknak a szolgálatába tudok majd állítani.
Ó, ez nagyon rejtélyesen hangzik, bár szerintem nagyon sokan tudtak azonosulni avval, amit mondtál, hiszen az életünkben rengeteg ilyen mélypont van. Innen fogjuk folytatni. Somogyi Lacival beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Somogyi Lacival a beszélgetést. Ott tartunk, hogy már akkor is nagyon fontosnak tartottad a belső utat, és azt követed. És hogy ez a belső út követés, ez egy nagy-nagy önmegismerési folyamat. Hogy is van ez?
Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ilyen belső utak során az ember rengeteg forrással találkozik, külső forrással is, ezek sokszor egymással is ellentmondanak. És ugye keleten azt mondják, hogy a megkülönböztetés jogája az mindig fontosabb, mint a cselekvés jogája, mert amíg az ember nem tudja pontosan, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye a felszín alatti jó és rosszra gondolok, addig nem is tud olyat tenni, vagy lehet, hogy tud olyat tenni, de nem lehet biztos abban, hogy valóban jót vagy rosszat cselekszik-e. És ugyanez a forrásoknál is, amikor az ember olvas valamit, hogy ki tudja választani, hogy mi az, amit használni tud, és akár azonnal át tud ültetni a gyakorlatba, ahhoz nekem a megoldást azt jelentette, hogy megtaláltam, vagy hogy felvettem a kapcsolatot a bennem élő belső mestre, de ez mindenkiben ugyanúgy ott van.
Igen, a Biblia ugyanezt tükrözi vissza, hogy az Úristen bennünk lakik. Tehát ugye, ahol ketten, hárman, meg hát a teremtés története avval kezdődik, hogy Isten a lelkét lehet-e belénk. És tulajdonképpen ezt a belső isteni lényegünket keressük. Nagyon érdekes és szép gondolat, hogy egy ilyen fiatal ember ebben a korban, 22 évesen ebben foglalkozik. Milyen könnyű, vagy milyen nehéz ezt az utat járni?
Ez se nem könnyű, se nem nehéz, ez csak van. Mert vannak nagyon mély pontok, amiből az ember újjászületve nagyon magas pontokat ér el, de amikor megtalálja magába a nyugvópontot, akkor onnantól kezdve látja, hogy ezek a mélypontok és ezek a magas pontok is ugyanúgy kellettek. Tehát ez nem lehet így meghatározni. Vannak nehéz szakaszai az útnak, és vannak nagyon könnyű, felhőtlen, boldog szakaszai is, de a nehéz az feltétlenül kell.
A hétköznapokban ez hogyan valósul meg? Olvasmányélvényeken keresztül, vagy van egyfajta szemlélődő belső csended?
Nekem van egy, amikor elkezdtem ezen az úton járni, akkor tanultam meditálni, különböző meditációs technikákat, de ez formálódott az idő során. Én nagyon szeretek futni, sportolni, és én azt szoktam csinálni Szegeden, hogy mindig, amikor van egy kis szabad időm, vagy hogy teremtek rá szabadidőt, akkor kifutok, ott van egy ilyen, hogy Boszorkány sziget Szegeden, oda ki szoktam menni, és ott a természet csendjében törekszem rá, hogy felvegyem a kapcsolatot ezzel a belső mesterrel, akivel korábban is beszéltem, és hogyha esetleg korábban olvastam bizonyos forrásokat, amiket megválogatok már, tehát van egy ilyen, hogy három ajánlásra olvasok el általában egy könyvet, vagy hogyha egyik könyv vezet a másikra, akkor úgy haladok rajta. Tehát ez így mind a kettő megjelenik, de a belső tapasztalatok azok, amik kimondottan élővé teszik ezt a tudást, és ezeket nem lehet előidézni, ezek csak jönnek bizonyos szakaszokban, mint ajándékok.
Igen, nagyon összecsengel számomra a szemlélődő imádsággal, ami tulajdonképpen a kereszténységen belül egy nagyon hasznos és már régóta meglévő és újra felfedezett terület, amely arról szól, hogy csendesedjünk el, és találjuk meg az Úristent magunkban, hiszen ott van, ott rejtőzik és beszélni kíván. Na, ha szóhoz hagynánk jutni. Nagyon klassz ez a dolog, Laci. Innen fogjuk folytatni, egy picit hétköznapi területre elvezünk, ugyanis arról fogom kérdezni Lacit, hogy milyen tervei vannak a József Attila Irodalmi Körnek, hiszen erről is beszélgettünk veled, ahogy készültünk a riportra. Hallgatóink maradjanak velünk, Somogyi Lászlóval beszélgettünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai nagyon izgalmas és mély beszélgetésünket Somogyi Lacival, városunk születtével. Ugye beszéltél itt arról a belső útról, melyben a belső mesteredet igyekszel megtalálni, egy olyan iránymutatót, amely független nagyon sok mindentől.
Azért mondom, hogy független, mert a különböző források, amik megjelennek akár írott formában, sokszor szellemi táplálékul szolgálnak az úton járó embernek, és ezek nagyon sok irányba el tudják vinni a folyamatot. Ha nincs egy jó megkülönböztető képessége az embernek, akkor függővé válik ezektől, és lehet, hogy ennek lesz az áldozata.
Egyik vagy másik szellemi irányzat beszippantja.
Így van. Tehát a valóságot mindenkinek magába kell megtalálnia. Az nincs kívül leírva. Nem is lehet szavakkal visszaadni azt, ami belül megvan.
Tehát akkor igazából ezeket a forrásokat érdemes már eleve megválogatva használni, de még akkor is, ha megválogatjuk, akkor is úgy lehet rájuk tekinteni, mint pusztán forrásokra, nem pedig mint a általunk megvalósítandó célra.
Igen, Vörös Sándor a Teljesség felé című alkotásában mondja, hogy a tanításokat csak segítségül használhatod, a valóságra önmagad mélyén kell rátalálnod.
Nagyon tetszik mindez. Vörös Sándor egyébként is talán korunk egyik legnagyobb spirituális, és nem csak költője volt, spirituális látója. Én teljesen egyetértek, talán 20 évvel ezelőtt jöttem rá, hogy minden izmus veszélyes. Legyen az bármilyen izmus, a kommunizmustól elkezdve, bármilyen szellemi vallás irányzat nagyon veszélyessé tud válni, ha önmaga válik önmaga céljává. A lényeg, hogy önmagunkban megtaláljuk azt a isteni emberi lényeget, amelyet kaptunk. Laci, evezzünk, azt ígértük a hallgatóknak, földi vizekre, bár nehéz szétválasztani bennünk a földet és az eget, azt hiszem. Milyen céljai vannak a József Attila Irodalmi Körnek, melynek te aktív tagja vagy?
Most idén nyáron el tudtam jutni Erdélybe, már nagyon régóta szívem vágya volt, hogy kijussak oda, már csak azért is, hogy az ottani ősiséget tudjam egy kicsit közelebbről is megfigyelni és részesévé válni. És ott voltam Gyimesbükkön, ahol Deáki Andrásnak van egy panziója, ez ugye a Deáki panzió, és az ottani magyarság nyilván ugye támogatások nehézsége miatt magának teremti meg azokat a felújításokat, amik a régi értékekre épülnek. Csak egy példát mondok, az ottani 1000 éves határon álló vasúti őrházat is összefogásból építették újra. És egy mostani ilyen kezdeményezés ott, amely Deáki István felkarolt, ez a Rákóczi várnak az újjáépítése, és ez bennem szöget ütött, hogy tudnánk ezen valahogy segíteni. Van a József Attila Irodalmi Kör, az valamilyen szinten egy lehetőséget adhatna ennek, és ebből jött ki az, hogy kiírunk egy pályázatot, amelynek a nyertes alkotásaiból létrehozunk egy jótékonysági estet ennek az ügynek a támogatására.
A pályázatnak mi lesz a lényege? Bár gondolom, hogy most dolgoztak ezen.
Így van, a pályázati kiírás az elkészült, egy-két napon belül meg lesz hirdetve ez az egész. A pályázatra 3 kategóriában lehet beküldeni alkotásokat. Az egyik az Erdély varázslatos világa, tehát hogyha bárkinek van élménye Erdélyről, vagy esetleg gyűjtött ősi népdalok, apokrifimák, vagy bármi, ami megvan neki, azt beküldheti ide. Aztán a másik az az ősiségünk, az egész Kárpát-medencére vonatkozik, hogyha bárki őriz az előzőekhez hasonló forrásokat, vagy esetleg azok által ihletett prózai vagy lírai alkotás született benne, akkor azt beküldheti. És a harmadik, az pedig a szeretet. Tehát, hogy látja ő a szeretetet, hogyan éli meg a mindennapjaiban, ez egy nagyon nyitott téma bárkinek, tehát bárki számára nyitva áll. Magának a pályázatnak is az a címe, hogy cselekvő szeretet. Ez éppen azért, mert nem csak szavakkal kívánunk támogatni egy kezdeményezést, hanem fontosnak tartjuk, hogy tettek is kövessék azt, és ez egy ilyen tett lesz.
Erre az utóbbira, a szeretet című pályázatra is irodalmi, lírai, vagy pedig itt már képzőművészeti alkotásokat is küldhetnek be.
Ez legfőképpen szépirodalmi pályázat, de viszont a jótékonysági esten együttműködünk kettő együttessel, a Líra együttessel, illetve a Vihánzos duóval. Ők vállalták azt, hogy a nyertes pályamunkákból megzenésítenek bizonyos alkotásokat. Úgyhogy így most a Fénycseppekből a zene ki is maradt, meg nem is, mert ugye a bemutatókon volt zene, de nem volt szerves része annak. Most pedig ezt kívánjuk pótolni azzal, hogy a szépirodalmat és a zenét hozzuk össze.
Ó, micsoda ötlet, hiszen a Fénycseppekben a szépirodalmat és a képzőművészetet kapcsoltátok szorosan össze, most pedig akkor, ha jól értem, a szépirodalmat és a zenét fogjátok. Laci, mindig jó ötleteitek vannak.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kívánok nagyon szép utat, amelyben eredményesen találod meg a belső mesteredet, mert hogy egész biztos, hogy ez nagyon sok jó szolgálatot fog tenni neked is és a körülötted élő közösségnek is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.